Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk az április 23-ára várható francia elnökválasztás első fordulója, és hát minden, ami ezt megelőzi. Kezdjük talán azzal, kik vannak most a pályán, nagyon sok hír érkezik. Ki az, aki most jelöltnek számít?
Igen, úgy tűnik, hogy kezd rendeződni ez az állapot, legalábbis haladunk a rendezettség felé. Szélső jobb oldalon kezdjük ott a jobb oldali palettának az egyik szélén. Ott áll Marine Le Pen, a Front National-nak a jelöltje. Ők egy nagyon erőteljes szélső jobb oldali párt, és szinte azt lehet mondani, hogy az első fordulónak a biztos befutói, tehát a legnagyobb szavazati támogatottságuk ebben a pillanatban nekik van. Aztán ha haladunk jobbra folyamatosan, akkor ott van egy nagy konzervatív párt, a republikánusok, az ő jelöltjük most François Fillon. Fillon problémákkal küszködik, eddig ő volt a tervezett nyertese, vagy a várt nyertese ennek az egész elnökválasztási kampánynak, de botrányba keveredett, és ez a botrány megrengette az ő esélyeit. Aztán, ha haladunk megint középre, akkor jobb és bal oldalt között van egy nagyon picike és friss párt, augusztusban alakult, és hát augusztusban lépett ki a kormányból a volt gazdasági miniszter Emmanuel Macron, aki még tavasszal alapított ezt a picike mikropártot. Nagyon jók az esélyei, nagyon nagy meglepetés. Ő maga úgy definiálja magát, hogy sem jobb, sem bal oldalt nem képviseli. Itt van egy kis bizonytalanság, ott van hagyományosan a Modemnek az a jelöltje, aki a hagyományos középet testesíti meg, François Bayrou. Ő még nem döntött el, hogy jön-e vagy nem jön, vagy ki mellett kampányol. És ott van a nagy baloldali párt, a szocialista párt, akinek a jelöltje megint egy új arc, Benoît Hamon, aki az előválasztást nyerte, és hát ott van szélső baloldalon pedig Jean-Luc Mélenchon, aki a kommunista pártnak a jelöltje.
Van közöttük olyan, aki meglepetés jelölt? Tehát akire nem számítottunk, mondjuk néhány hónappal ezelőtt akár még önszakértőként sem gondolta arra, hogy látni fogja a kampányban?
Én azt gondolom, hogy ősszel, amikor beszélgettünk, a várakozások mik voltak, akkor mindenki kicsit Sárközit fél lábbal benn látta ebbe a palotába, bár voltak fenntartások vele kapcsolatban, de most nagyon sok új név van, tehát nagyon sok olyan név van, akiről talán nem gondoltuk, hogy beszélgetni fogunk róluk. Az egyik maga François Fillon. Tehát Fillonnak a győzelme a jobb oldalon, az egy nagyon nagy meglepetés volt. Tehát nagyon sokáig a harmadik, negyedik helyre tették Sárközi és Alain Juppé mögött, aki ugye a jobb közepet testesítette meg. Egy nagyon szép és egy nagyon átfogó kampányt vitt Fillon, ezzel került az élre. Benoît Hamon szintén egy borzasztó nagy meglepetés ember. Ami az izgalmas, az az, hogy ő egy nagyon erőteljesen progresszív, futurisztikus kampánnyal tud nyerni, és megveri a nagy szocialista, úgy hívjuk a pártom el, hogy elefántokat. Ami az érdekes, az az, hogy nem áll mögötte senki, tehát a szocialista párt nagy öregjei közül senki, de senki nem támogatta az ő kampányát az előválasztások során, nyilván ez azóta megfordult. Még akkor is, hogyha egy személyes jó kapcsolatot ápol sok mindenkivel. Tehát ők ketten biztos, hogy meglepetés emberek. Az, hogy Macron, Emmanuel Macronról ilyen súllyal kell beszélnünk, az megint egy óriási meglepetés.
Ez, hogy ennyi meglepetés van, ez mit jelenthet ön szerint? Mit jelent ez, vagy mit jelez ez a francia belpolitikáról?
Én azt gondolom, hogy a francia belpolitika óriási mozgásban van, óriási nagy várakozások vannak a francia közéletnek, olyan erőteljes elvárásai vannak, amit a középpolitika nem adott meg, és nem tudott kifejezni a kampányban, és nem tudott kifejezni szlogenekbe. És talán nem is az volt a meglepetés, hogy jönnek az új emberek, hanem a még nagyon meglepetés az volt, hogy ilyen nagyon megverik azokat a biztosnak számító jobboldali és baloldali jelölteket, akikről lehetett volna beszélni. Annak ellenére, hogy az intézményes politikai választási rendszer, aki nagyon erőteljesen támogatja azt, hogy intézmények, tehát pártok álljanak a jelöltek mögött, az sem kedvezett ezeknek a kis jelölteknek, és ennek ellenére ilyen százalékkal verik meg a biztos jelölteket.
Ugye azt mondta, hogy François Fillon is az egyik meglepetés jelölt. Most ugye mindenféleket lehet hallani az ő korrupciós ügyeiről. Elképzelhető, hogy amilyen gyorsan megjelent ezen a színpadon, el is fog tűnni? Tehát akár április 23-án már nem is számolunk vele?
Ez egy nagyon jó kérdés, nem lehet tudni, nagyon sok minden szól amellett, hogy maradjon, és nagyon sok minden szól amellett, hogy menjen. Hogy az ő botránya alapvetően arról szól, hogy alkalmazta a feleségét és a fiait, ami nem tilos Franciaországban, tehát jogilag ez nem problematikus. Ami a problematikus, és amit neki bizonyítani kell, az a kifizetett összegek, illetve az, hogy nem fiktív munkavállalás történt. Óriási összegekről beszélünk. Tehát ezek az összegek megharadják azokat a fizetéseket, amik a normálisan bevett szokások. Ezt nagyon nehéz kimagyarázni. Másrészt ugye Penelope Fillon maga nyilatkozott úgy egy vidéki lapnak, hogy még talán októberben, de lehet, hogy novemberben, hogy soha nem folyt bele a férje politikájába, soha nem, mindig elválasztották a magánéletet és a politikai életet. Fillon szintén még ősz környékén maga mondta azt, hogy a felesége gyakorlatilag egyedül nevelte fel az 5 gyermeket otthon vidéken, és soha nem volt Párizsban. Tehát ezek után nagyon nehéz ezt kimagyarázni, hogy mi történt és hogyan történt.
Bocsásson meg, megteheti, tehát Franciaországban innen azért vissza lehet még jönni?
Úgy tűnik, hogy most valami változott. Tehát korábban a franciáknak a hozzáállása ezekhez a típusú botrányokhoz sokkal megengedő volt. Most nem, most borzasztó nagy a feszültség, és borzasztó nagy az ellenállás, ez is egy változás. Tehát a korábbi botrányok, Sarkozynak a botránya, Chiracnak a botránya, Mitterrandnak a botránya, hát azok valahogy közember számára valahogy megbocsátható botlások voltak, és most nem. Most látni lehet, hogy irritálja a francia választót ez a típusú botrány, a közpénzeknek a kezelése. Tehát ez az elmúlt 10 évnek a változása. De ha szigorúbban nézzük, én azt gondolom, hogy a 2012-es év után lett ez komolyan benne a politikában. 2013-ban hoztak
egy átláthatósági törvény?
Igen, egy átláthatósági törvény, ami azért súlyosabbá teszi ezeket az eseteket. És François Fillonnál ugye a nagy kérdés az is, hogy nem biztos, hogy ki lehet ezt magyarázni. A szavazó, valószínűleg, hogy itt nagy szavazói bázisvesztés fog történni. De ha megnézzük azt, hogy novemberben lezajlottak ezek az előválasztások, ha megnézzük azt, hogy különleges választás volt, mert nyitott volt mindenki számára, 4,5 millióan mentek el majdnem választani. Tehát Fillonnak borzasztó nagy a legitimitása. Nagyon sokan szavaztak rá. Ha nem ő, akkor ki? Újabb előválasztásokat tartunk? Vagy valakit előhúzunk a kalapból, akire nem szavaztak a franciák? Pont ez az egyik legnagyobb problémájuk, hogy ők szavaznak valahogyan, és a rendszer kihoz egy más politikát, vagy akár egy más embert. Tehát ez az elmúlt 10-15 évnek az a feszültség, ami bántja a francia szavazót nagyon erőteljesen.
Tehát éppen ezzel van problémájuk a választóknak?
Igen, én azt gondolom, hogy ez a legitimitás nagyon fontos. A másik pedig a pártfinanszírozási kérdés, hogy a párton belül rengeteg konzervatív irányzat van. A Sarkozy hívők, a Juppé hívők. És a Fillonféle irányzat elég komoly kampánypénzeket tudott hozni. Ennek mi lesz a sorsa? A harmadik kérdés pedig az, hogy magában a republikánus párton belül a kulcspozíciókat a Sarkozy hívek foglalják el, tehát nagyon erőteljesen ott vannak. Nem mindegy az, hogy milyen alkuk születnek itt meg a háttérben, hogyha Fillon megy, akkor ki jön helyette. Tehát ez egy nagyon összetett és bonyolult kérdés lesz Fillonnal.
Egyébként maga a bázis, a választói bázis az nyitott az ilyen alkukra? Tehát egyáltalán lehet azt mondani, hogy mi most megegyeztünk, ti különböző embereket támogatok, de megegyeztünk, és őt kellene támogatni. Erre vajon nyitottak a választók?
Ez volt eddig, hogy valahogy volt egy párttámogatottság, és a párt ugye arra készül fel, hogy kitermelje az elnökjelöltet, és ennek érdekében a franciák úgy értékekre szavaztak, most azt látjuk, hogy nem. Most nagyon fontos az, hogy az ő személyére szavaztunk, és akkor nem akarunk valaki mást kapni. Erre a politikára szavaztunk, nem akarunk hangsúlyváltást. Úgyhogy ez érdekes kérdés, ez egy friss dolog a francia politikában most.
Ez nyilván nehezíti az előrejelzést is, gondolom, hiszen a megszokott előrejelzési mechanizmusok nem biztos, hogy működnek. Veszünk egy picit Marine Le Penről. Őt mi erősíti igazán?
Marine Le Pent rengeteg minden. Én azt gondolom, hogy az alapvonulat, amúl el kell kezdeni ezt a dolgot, az, hogy ő behúzódott középre. Tehát ő átalakult egy szélső jobboldali szalonképtelen pártból egy középre húzódó, erősen populista pártá. És ennek a határait ő elérte. Tehát két nagy kampány témája van, az egyik az Európa ellenesség, a másik pedig a bevándorló ellenesség, és minden más témát ő nagyon szigorúan lenyesett. Ez mondjuk a párton belül is okoz feszültségeket, ugye ott van az unokahúga, aki a Marine Le Pen édesapjának, a pártalapítónak a nyomdokait követi, egy keményebb, szélsőségesebb irányzattal látszik, hogy a két politika nagyon gyakran egymásnak feszül. A másik dolog, ami erősíti őket, az alapvetően az a világos politikai kommunikáció, ami végig van. Tehát nem nagyon látjuk, hogy itt nagy elhajlások lennének, hanem egy világos csapást jelöltek ki. És pontosan azok a szavazók, akik egy kicsit belefáradtak a középpárti politikának a bizonytalanságaiba, nagyon nagy számban jönnek át a szocialista párttól is, és a konzervatív párttól is. Tehát ilyen nagy párttagság vesztése nem volt a szocialista pártnak az 50-es évek óta, mint most az utóbbi két évben láttuk.
Mik a legfontosabb témák, ha már itt Marine Le Pennel kapcsolatban szóba került az, hogy ő mivel a kampányol? Mi az, ami a franciákat ebben a választásban a leginkább foglalkoztatja?
Én azt gondolom, a legfontosabb téma a gazdaság. Továbbra is a gazdaság, a megélhetés, tehát hogyha megnézzük, hogy Franciaország az 5.-6. legnagyobb gazdasága a világnak, tehát azért nem arról van szó, hogy féltjük nagyon a gazdaságot az összeomlástól, de azt kell látni, hogy olyan nagy tendenciák vannak a francia gazdaságban, ami nem egy pozitív üzenetet hordoz. Az egyik ilyen nagy tendencia a versenyképességnek a visszaszorulása a németekkel szemben. A másik nagy tendencia a munkanélküliségnek a mutatói. Tehát a munkanélküliség, ez 10% fölött van folyamatosan a franciáknál, és Hollande került tulajdonképpen ezzel az elnöki pozíció, hogy megígérte, hogy lenyomja 10% alá. És ugye sors fint arra, hogy ezt elérte. Ideiglenesen ugyan, mert visszaszaladt a dolog, de legalább egyszer leérte, és úgy látszik, hogy sikerül is lejjebb nyomni ezeket az adatokat, illetve az látszik, hogy ez a probléma, hogy mindig előjön a munkaerőpiacnak a flexibilitása a franciáknál, ami megfogja tulajdonképpen a beruházásokat, ami fogja az innovációt, ami nem engedi a növekedést. Az most pontosan a Hollandnak a reformjai kapcsán meghozza az első gyümölcseit, és ezek a munkaerőpiaci reformok Macronhoz kötődnek. Tehát ő az, aki a 2015-ös és 2016-os nagy gazdasági csomaggal rengeteg adóterhet levett a kis- és középvállalkozásokról. És azt látjuk, hogy most például a negyedik-negyedéves adatok, azok jóval dinamikusabb növekedést mutatnak, mint a korábbiak. A franciáknak az volt a problémájuk eddig, hogy a válság óta vagy negatív növekedés volt, vagy pedig ilyen 0,1%-os, ami nem is tekinthető nagyon növekedésnek, és most elérték az 1,1%-ot. Most ez a német 2%-hoz, vagy a spanyol 3,5-hez képest, ez nyilván nem olyan nagy győzelem, de mégis azt látjuk, hogy ez a merevség oldódott valamennyire.
Bevándorlás, migráció kérdése mennyire? Terrorizmus, biztonság, mennyire fontos kérdések ma?
Hát persze nagyon, nagyon. Tehát azért a gazdaság mellett ez a biztonság az egy hívószava a kampánynak mindenképpen. És én ketté is bontanám itt a kérdést. Tehát a biztonság és a terrorizmus kérdése az az egyik, és az a nagyon fontos kérdés Franciaországban. A francia választópolgár ezt nem köti egyenesen arányosan össze a bevándorlással. Tehát a biztonságnál és a terrorizmusnál ugye látjuk azt, hogy ahogy Hollande megfogalmazta, Franciaország háborúban áll, és ez így van, tehát az iszlám állammal. És azt lehet látni, hogy azok az intézkedések, amiket az Hollande elnökség hozott, azok egy nagyon határozott, gyors intézkedések voltak. Tehát ebből a szempontból a francia átlagpolgárnak a biztonság érzete növekedett. Sehol nincs olyan nagy szabadsága a titkos szolgálatoknak, mint Franciaországban. Sehol nincs olyan nagy szabadsága a rendőri és a bírói erőknek kiszolgálva ezeket az erőket, mint Franciaországban. De azért látjuk, hogy azért terroresemények megrázzák sorra-sorra Franciaországot, tehát azért nem biztos, hogy 100%-osan kivéthetőek ezek az események, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tesznek a jelöltek azért, hogy még inkább növeljék a biztonságot.
A bevándorlás az fontos? Van ennyire fontos?
A bevándorlás, ahol előkerül, és nagyon nagy súllyal kerül elő, az inkább a szélső jobb oldal. A középpártoknál mind jobb és mind bal oldalon inkább a társadalmi integrációs kérdések kerülnek elő. Ugye a bevándorlásnál olyan gyakran összemossuk ezt a kettőt, tehát a bevándorlásnál az állam dönti el, hogy milyen szűrőn keresztül kit és miért enged az országba. Társadalmi integrációs kérdéseknél pedig, aki már itt van, akár milyen céllal, az állam lehetővé tette a tartózkodást, azzal mit kezdjünk, hogy fogjuk felszámolni a különbségeket, milyen típusú különbségek, milyen típusú problémák vannak egyáltalán. És ezek kerültek előtérbe a 2000-es évek elején érdekes módon, tehát ilyen későn Franciaországban.
Mennyire volt eredményes Franciaország az integrációban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy a franciáknál alapvetően 20-as években elkezdődik egy nagyobb fokú bevándorlás, ami a 60-as években alakul át. Tehát a franciákhoz alapvetően nem vendi munkás típusú munkaerő érkezik. Egyedülálló férfiak jönnek, munkába állnak, hazaküldik a fizetést, majd hazamennek típusú bevándorlás van. És a 60-as, 70-es évekből változik át ez családegyesítés és családos érkezési programá. És ezek a bevándorlók, akik ekkor megérkeznek, ezek a francia iparvidékeknek a peremvidékére telepednek le, miért? Mert ott van munka, egész egyszerűen ez az ipar szívja fel őket. És a 70-es években minden megváltozik. Tehát a válsággal együtt a francia társadalom, a francia gazdaság nem tudja felszívni ezt a munkaerőt, az iparnak a helyzete szerte Európában ugye háttérbe szorul, a hagyományos iparágak megszűnnek. Ha megnézem azt, hogy Franciaországnak a minden ötödik lakosa bevándorló hátterű, akkor ebből a perspektívából ugye nehéz értékelni. Ha megnézem azt, hogy akár a magukat másként definiáló közössége, muszlim közösség, karibi közösség, mint a második legnagyobb közösség, tömeges problémáik nincsenek. Tehát vannak szélsőségeseik, akik nagyon mediatizáltak, és itt is ami az érdekes, hogy az elmúlt 10 évben lőtt a radikalizációnak az esélye. Tehát megváltozott az a szociálkulturális környezet, amiért az állam tehet, hogy ezt a radikalizációt visszaszorítsa.
Van elképzelés, hogy hogyan lehet ezt megoldani egyébként? Erre és ezek a programok
kíváncsiak.
Már elindultak?
Erre nagyon kíváncsiak a franciák. Alapvetően amilyen programok elindultak, az már a 60-as, 70-es években a szociális alapon való és az oktatás révén való felszámolás ezeknek a különbségeknek, tehát a szegényebb peremvidékeket meg célozni, illetve az oktatásból kiszorulókat megszélozni, ezek nem voltak sikeresek. Tehát itt rengeteg pénzt költött az állam, de különösebb eredményeket nem tudtak elérni, ezért újra struktúrálták ezeket a programokat. Nagyon érdekes az, hogy ezek ugye hosszú távú programok, tehát ezek nagyon-nagyon rövid idő alatt hoznak eredményt. Nagyon érdekes az, hogy amikor a Charlie Hebdo elleni támadás megtörtént, onnantól kezdve van egy váltás a francia politikai retorikában. Kiszorul a társadalmi integrációs intézkedéseknek a hangsúlyozása, és megjelennek a rendőri elemek. Mind a kettőre ugye szükség van, mert a kettő együtt alkot egy egészet. De hogy van egy hangsúlyeltolódás, és láthatóan szükség van arra, hogy a társadalmi integrációért az állam tegyen. És 2006-ban, 2007-ben születnek meg azok a nagy törvények, amik először deklarálnak állami társadalmi integrációs politikát.
Egyébként a jelöltek között van olyan, aki nagyon markánsan kampányol ezen a területen? Tehát aki mondjuk, akinek vannak kifejezett üzenetei, ígéretei, tervei, például az integrációt illetően?
A társadalmi integrációval kapcsolatban igen, tehát a családegyesítés az egyik ilyen nagy pont, amin megosztanak a jelöltek. François Fillon korlátozná a családegyesítéseket. Emmanuel Macron nál még nem látjuk pontosan ezeket. De nagyon érdekes, hogy februárban ő meghirdette a programját, de nagyon sok részletet még nem látunk. Én azt gondolom, hogy ezek márciusra, áprilisra tisztázódni fognak ezek a kérdések. Hát Marine Le Pennél pedig hát tudjuk, hogy ő en bloc visszaszorítaná a bevándorlást.
Beszéltünk arról, hogy kik vannak a pályán, vagy kik lehetnek a pályán április 23-án. Az esélyek hogy néznek ki? Kik most a legesélyesebb, vagy kik a legesélyesebbek?
Jó, nagyon nehezet kérdez, ilyen nehezet még nem is kérdezett, percről percre alakul, és változik a helyzet.
Ebben a percben éppen, amikor a felvételünk készül.
Amikor a felvételünk készül, akkor azt mutatja az összes közvéleménykutatás, hogy Marine Le Pen be fog jutni az első fordulóba. Az első fordulóba vele együtt egy jelölt fog bejutni. A hivatalos törvény azt mondja, hogy az első fordulónak a szavazati arányait össze kell adni, és akiknek a szavazati aránya kiteszi az 50%-ot, azok jutnak a második fordulóba. Tehát ez lehetne akár korlátlan is, de hát általában két jelölt az összeadja az 50%-ot. Egy ilyen jelölt lesz, és ebben a pillanatban Emmanuel Macron az a név, akinek látszik, hogy esélye van.
Aki egy új kicsi pár, csak azoknak mondom el ismét, ugye, akit a beszélgetésünk elé nem hallották. Tehát ő az egyik meglepetés szereplő.
Így van, ez a Zen Marsnak a pártja, és ez a se nem jobb oldal, se nem bal oldalnak a pártja. Ami az érdekes, hogy nem is tudom elmondani, talán Igen, az 1960-as évek, 62 óta nem volt ilyen szerepe a középnek. Tehát De Gaulle volt az, aki a gólizmust 58-ban úgy alapította meg a belpolitikai gólizmus, hogy egy centrális erőtér legyen, se nem jobb oldal, se nem bal oldal. Onnantól 62 után pedig polarizálódik szépen a francia politika, és a közép a soha nem tudott döntő szóhoz jutni, most először van ez a lehetőség.
Ő komolyan esélyes? Tehát lehet akár győztes is?
Én azt gondolom, hogy ebben a percben igen.
Mi segíthet ilyenhez?
Először is hát a környezetnek a változása. Tehát a jelöltek körül ugyan rengeteg botrány van most, éppen nem csak Fillont érintően. Másrészt, ami segítheti, az azok az eredmények, amik voltak az ő gazdasági minisztersége alatt. Tehát a nevével fémjelzett eredmények, amit hitelesen tud képviselni. Wolfsnál ez volt az egyik legnagyobb hiba, az is egy óriási meglepetés, hogy a pártnak nem a kormányfője az, aki egyáltalán nem a köztársasági elnök az, aki indult. Wolfsnál ez volt a hiba, hogy ő egy baloldali programot igyekezett megvalósítani, és háttérbe kerültek a saját eredményei, tehát egy hitelvesztés történt. Ez nincs Macronnál, egy nagyon hiteles programot visz tovább. A másik pedig az a nagyon erős kiábrándultság, ami, és értetlenség, ami mind a jobboldali, mind a baloldali szavazóban benne van, hogyha ők középszavazók. Tehát ha jobb közép és bal közép szavazók, akkor egy kicsit a saját jelöltjeket kezelik fenntartással. Tehát Bena Amonnak az a fajta programja, ami nagyon sok konzervatív és hagyományos baloldali értéket kiszorít, és ad valami olyan futurisztikus dolgot, ami még soha nem volt, és nem volt tesztelve. Ez nagyon sok baloldali szavazó számára nem hívó szó. Ettől már Macronnak a saját programja sokkal több baloldali elemet tartalmaz, tehát ez a balkonzervatív elemet. Ugyanez elmondható a jobb oldalon. Tehát ő azt hiszem azzal, hogy nyitott a jobb és baloldal felé, felszívta azokat a középpárti szavazókat, amit tulajdonképpen azzal, hogy Fillon is és Bena Amon is nagyon erőteljesen a saját értékeiket kommunikálták újra, ezzel kihagyott.
Tehát a középerősödésen az tekinthető egyfajta választói lázadásnak is mindennel szemben, ami eddig volt, és ahogyan működött a francia belpolitika?
Én azt gondolom, hogy ezt a korszakot érjük, hogy egy hatalmas lázadásnak a tanúi vagyunk most, egy hatalmas változásnak vagyunk most tanúi. Csak egy példát hadd mondjak erre, hogy a francia politika működik a választásoknál. Általában a pártoknak a szerepe jelenleg az ötödik köztársaságban csak annyi, hogy kitermeljék a karizmatikus elnökjelöltet. A szakirodalom maga a talpnyarók pártjának hívja. Egyébként érdekes ez a kifejezés, amivel illetik a pártot. Tényleg az a dolga, hogy ezt a karizmatikus jelöltet a székbe juttassák. Ehhez képest azt látjuk, hogy sem a jobb oldalon, sem a bal oldalon azok a nagy jelöltek, akik esélyesek voltak, nem tudtak szóhoz jutni. Ez teljesen az intézményes logika ellen szól. Ezért mondhatjuk, hogy ez egy forradalom, vagy valami nagyon gyökeresen új történik a francia politikában.
Szűcs Anita Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.